hatvonon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Csokonai Vitéz Mihály szavait idézve, eljött már a november didergő hónapja. És valóban érezhető ez. November hozzászoktat az egyre csípősebb reggelekhez, a rövidebb nappalokhoz, a ruhátlan fákhoz. Szinte jó, hogy a puha köd jótékonyan elfedi a sivár környezetet. Minden lecsendesül, a természet álomba szenderül. Legjobb ilyenkor bekuckózni a jó melegben, olvasni vagy rádiót hallgatni, akár a mi adásunkat is. Ha velünk tartanak, a következőket hallhatják. Kezdésként Radnóti Miklósra emlékezünk, majd két lovasporttal kapcsolatos interjú következik, természetesen más-más megközelítésből érintve a témát. Betekinthetnek egy igen aktív nyugdíjas pedagógus életébe. És végül a civil rádióról, valamint az internetes rádiózásról hallhatnak egy igencsak informatív beszélgetést. Töltsék velünk kellemesen a hátralévő szűk egy órát. Radnóti Miklós az egyik legkedvesebb költőnk, aki 35 évesen esett áldozatul az embertelen vérengzésnek. Az állandó fenyegetettség árnyékában született művei nem csak a magyar, de a világirodalom legszebb költeményei közé tartoznak. Ennek a megemlékezésnek a hosszabb, teljes változatát az Ankor Podcast csatornánkon hallhatják.
Kedves hallgatóim, halottak napja van, elhunyt szeretteinkre gondolunk. Emlékezünk. Halottak napján sokszor elmentem rokonaim sírjához, Mosonmagyaróvárra is útba ejtettük abdát, Radnóti Miklós halálának helyét, ahol most egy nagyon szép szobor áll, amelyet Melukkó Miklós készített, és amely még annak az embernek is olyan gondolatokat ébreszt a fejébe, aki nem ismeri ennek a költőnek az életét, mert ebben a szoborban megsejti ezt a tragikus sorsot, anélkül, hogy valójában tudná is, hogy kinek a szobra ez. Ezért úgy gondoltam, hogy ma Radnóti Miklósra emlékezem. A történet azért érdekes, mert egy munkaszolgálatos élete tükröződik vissza, akit beívnak élete utolsó útjára, amit talán sejt, érez, és ezek a versek, amik ott születnek ebben a munkatáborban, illetve ezen a folyamatos úton, ahogy vonulnak vissza, ezek olyan emberi érzéseket, tiszta érzelmeket tartalmaznak, ami ritkaság. Ritkaság azért, mert az ember fájdalmát, érzéseit, szerelmét, megsejtéseit ilyen őszintén nem mondja ki, mint amikor már ilyen hosszú útra készül. Halála napja pontosan nem ismert. Azt mondják, hogy november első hetében történt a tragikus esemény, amikor abdánál tömegsírba lőtték őket 22-t magával. Az exhumálásra 1946. június 23-án került sor, amikor is megtalálták vihar kabátjában a Borino teszt, amely ezeket a verseket tartalmazza, amiről beszéltem. Sajnos elmosódottak már a sorok ebbe a kis notececskébe, de hogy mindenáron meg akarta őrizni az utókornak, jellemző, hogy magyaron kívül 4 nyelven ráírt erre a kis füzetecskére, hogy ez a kis jegyzőkönyvecske Radnóti Miklós magyar költő versét tartalmazza. Aki megtalálja, juttassa el Ortutai Gyula, Budapest 7. kerület, Horánc utca 1, első emelet számú címére. Radnóti gondoskodott arról is, hogy ha esetleg nem kerül más kezébe ez a kis könyvecske, füzetecske, nem találják meg, akkor is bajtársainak üres lapokra írva ezeket a verseket felírta, és egy Szeles Sándor szociológus, amikor a munkatáborból 1945 elején szabadult, eljutatta Hortutai Gyulának, és így került kinyomtatásra végül a Borinotes. Ezek a versek végigkísérik ezt a munkásszolgálatos időt, amelyben az érzelmek őszintén megnyilvánulnak, kitárulnak az olvasó felé. Én az emlékezés keretében, most amikor rágondolok, őt idézem versein keresztül. Az egyik legszebb verse, amit sokan ismernek, a Levél a hiteshez című vers. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá távol, a háború bájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, még zsonk körén fölállván, sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, és szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s ki ez vakon, némán is eltalálnék. Most bújtokolsz a tájba, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra, s kamaszkorom kutyába visszaholva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán, majdan, egyszer, ha hitvesem leszel. Remélem újra, s az éberlét útjára visszaholva, tudom, hogy az vagy. Hitvesem, s barátom. Csak messze vagy. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról édesebb az emlék. Csogdákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bambázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen. De elborult, s a bombák fönn a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának éreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rá. Igen, a szerelem. Milyen gyönyörűen fogalmazza meg, milyen tiszta érzések bontakoznak ki ebből a versből. Ezt is onnan küldi, ezen noteszen keresztül feleségének. A másik vers, ami már akkor keletkezik, amikor már a orosz csapatok és a szerb csapatok elől menekül a nyilas horda, akkor erőltetett menetbe hajtják őket végig, és ekkor születik ez a vers. Erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkél, és újra lépked. És vántorló fájdalomként mozdít bokát és térded, de mégis útnak indul, mint akit szárnyemel. S hiába hívja árok, maradni úgy sem el. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várj őt az asszony, s egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott, ha az otthonok fölött, régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat dőlt a házfal, eltört a szilvafa, s félelemtől bolyos a honi éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívembe hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhezőmne, még hűl a szilvalekvár, s nyár végig csennapozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőcsövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú dél előtt. De hisz, lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom. Kiálts rám, s fölkelek. S utoljára legszebb versével búcsúzom Radnótitól, a Tétova ódával. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgő és áradó vagy benne, mint a lét, néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. Holtól círmos éj mozdul fejem felett, és zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani néked, mit is jelent az nekem, ha óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Fedötlik, s eldobom. S holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, és néhány hajcsomó. Fáradt vagy. S én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, és téged dicsérnek. Zeng egy fél cukor darab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn. Magától csendül egy vizes pohár, boldog, mert veled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttedre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajad kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnyal ebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfák, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcsvonal hűs tenyeredben. Igen, Radnóti Miklós. Ezt hagyta ránk, ezeket a csodálatos költeményeket. Most, hogy halottainkra emlékezünk, gondoljunk rá is. Vegyük elő a kötetet, és olvassuk el egy-egy versét. Köszönöm, hogy meghallgattak. Meskó Bánk mondta el gondolatait.
Terápiás lovaglás arra épül, hogy a ló képes a testi-lelki gyógyításra is. Torda Judit 2015-ös interjúját hallhatják.
Gyakran járok itt a Népliget közelében, gyakran elhajtok mellette, és nem gondoltam volna, hogy ennyi sportolási és szabadidős tevékenység van itt ezen a nagy-nagy területen. És itt találtam meg a Szelesvágta lovasiskolának a vezetőjét is, Sédi Tamást. Mióta alakult ez az egyesület, és mivel foglalkoznak tulajdonképpen?
Jelen pillanatban a Szelesvágta Egyesület Pacipont lovardájában ülünk, a Népligetben. Az egyesület 2010-ben, 2009-ben valahogy így alakult. Lovaglás, lovagoltatás, gyermeknevelés, gyermeklovagoltatás és terápia céljai. Azért alakult az egyesület.
Régebben is felfigyeltem már a gyógylovaglásra, és ez nem egy mindennapi, illetve nem egy régi keletű dolog, és ha jól tudom, akkor ön az elsők között volt, aki elvégezte a testnevelési egyetemen a gyógylovaglás szakot.
2004-ben indult a testnevelési egyetemen a lovas kultúra szakoktatói képzés. Ez egy másoddiplomás szak, 60 éve nem volt ilyen képzés Magyarországon. Abban a szerencsében volt részem, hogy az első évfolyamban bekerültem, és részt vettem ebbe a 3 évbe. Fantasztikus oktatóink voltak, Dalos Gyula, Zupán Péter, és Dobozi László volt a mi osztályfőnökünk. Az ő mondata volt, a mai napig fennálló mondat, hogy a ló a mi delfinünk magyaroknak. Tehát az a terápiás társ, az a terápiás eszköz, aki, mint más országokban a delfin, ugye a tengerrel, óceánokkal rendelkező országoknál a delfin. Segít a ló nekünk a rehabilitációban, a olyan fogyatékkal született gyermekek fejlesztésében, mentális fejlesztésben, fizikális fejlesztésben, amit másra nem lehet megoldani.
Közvetítő eszköz, hogy idézőjelben mondjam, az élőlény ahhoz, hogy ezek a gyerekek megnyíljanak, vagy egyáltalán valamiféle módon utat lehessen találni feléjük. Mik azok a sérülések, amikkel ezek a gyerekek rendelkeznek, születnek, bírnak, amihez nagy segítséget adhat a lovas terápia?
A ló mozgása, maga a ló mozgása, hogyha rajta ül a lovas, akkor a lovason az egészséges ember mozgását imitálja, tehát mutatja. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy valamilyen mozgási sérüléssel rendelkező ember, akinek nem tud járni rendesen, nem mozdul úgy a csípője, nem tudja úgy a lábát használni, vagy valamilyen egyéb medencebeli problémái vannak, akkor a ló az ő mozgásával mozgatja a beteg ember medencéjét úgy, mint hogyha egészségesen tudna mozogni, egészségesen tudna lépni, mint egy gép mozdítja ezt a medencét, és elkezd a medence mozogni, elkezdenek azok az idegvégződések ingerlődni, amelyeket ugye a fogyatékánál fogva ugye nem használ, mert nem tud használni, és elkezdenek ezek az idegvégződések egy idő múlva visszajelezni. Na most egy terápiás alkalomnál egy olyan 1500 inger éri az idegvégződéseket, több százezer ingerről beszélünk, mire először is az idegvégződések elkezdenek reagálni. Ez a mozgásszervi problémáknál, illetve akár egy baleseti rehabilitációnál is szükségesek és elengedhetetlen mozgás ez. Emellett viszont a ló nagyszerű társ abban, hogy egy mentális problémával rendelkező gyermeknél, fiatalnál is, akár mint közvetítő eszköz, segítséget adjon nekünk ahhoz, hogy a mozgás alatt, a lovaglás alatt, egy egészséges ugye gyerekről beszélünk, aki csak fizikálisan egészséges, de a mozgás és a lovaglás alatt a gyógypedagógus, illetve a pszichológus feladatokkal közelebb jusson a gyermekhez, és képes legyen megnyitni, illetve kommunikálni vele.
Milyen szakemberek segítik az ő munkáját? Mert ez egy team munka igazából.
Természetesen komoly csapatmunka. Weiss Andrea lovasoktatóval, Kis Sándor gyógypedagógussal és Bihon Erika pszichológussal dolgozunk elsősorban ezeken a feladatokon.
Igénybe veszik a szülők ezt a segítséget? Mert az a tapasztalatom, hogy egyrészt nehezen fogadják el a szülők, már eleve azt, hogy sérült a gyerekük, és utána nem nagyon szeretik kiteregetni úgymond ezt a betegséget, vagy ezt a hátrányt, de hogy túlteszik-e magukat ezen, és kérnek-e segítséget önöktől?
Ez egy nagyon nehéz feladat, és nagyon jó kérdés. Egy szülőnek nagyon nehéz elfogadnia azt, hogy beteg a gyereke. Ha elfogadja, és sikerül ezen magát túltennie, és sikerül megértenie azt, hogy az internet csak egy, mint a szakácskönyv, tehát, hogy csak megmutatja az irányt, hogy merre kell menni, de nem tud neki olyan tudományt adni, mint amit a szakemberek adnak. Tehát rájön arra, hogy szüksége van a külső szakemberi segítségre, akkor már jó irányba haladunk.
Milyen tapasztalatai vannak a gyerekeknél, a gyerekek fejlődésével kapcsolatban? Van-e visszajelzés, vagy vannak-e visszatérő páciensek, akik meglátogatják újra önöket?
Mivel a foglalkozások folyamatosak, nagyon sok gyerekünk van, sok éve itt van velünk, jár rendszeresen, jár hetente, és így figyelemmel tudjuk kísérni a fejlődésüket. Van, ahol, sőt, szinte mindenhol látunk fejlődést. Nem csak a mi munkánk, tehát nem csak a ló és a mi munkánk, hanem annak a kommunikatív kapcsolatnak is az eredménye, amivel a szülőt tudjuk segíteni avval, hogy rajtunk kívül milyen irányba, milyen más külső terápiás segítségeket tudjon igénybe venni.
Igen, ez egy családterápiás mód is tulajdonképpen, hiszen az egész családot megmozgatja és segítésre ösztönzi.
Igen, illetve mi ismerünk nagyon sok olyan további lehetőséget, ami tud segíteni ilyenkor a gyermeknek.
Sédi Tamás, köszönöm szépen az interjút, és sok erőt, egészséget kívánok önöknek és gyerekeknek is, lovaknak is.
Mi is köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és hogy beszélhettünk róla. Reméljük sok fülbe jut.
A lovasport egyre népszerűbbé válik nálunk az utóbbi időkben, legyen az fogathajtás, díjlovaglás vagy ugratás, lovastorna. Mindegyikben fontos a lovas és a ló szoros együttműködése, kapcsolata. Ez egy életre szóló szerelem, még akkor is, ha kényszerből abba kell hagyni ezt a sportot. Előre is elnézést kérünk a következő interjú technikai minőségéért, ami, mivel külső helyszínen készült, zajos lett.
Mai beszélgető társam egy előző műsorunknak főszereplője lehetett volna, akkor az édesapát, Tapodi Józsefet és a feleségét, Tündét szólítottuk meg, most pedig a fiával, Tapodi Richarddal, Ricsivel fogok beszélgetni. Hogy kezdődött ez a lovas kultúra, vagy a ló szeretet talán?
Mikor édesapámnak először lova lett, én emlékszem rá, ugye, hogy biztos elmesélt, hogy hogyan is zajlott ez, hogy a csüngőshasú malacokból, a kecskéből, a csacsiból lett kiscsikó, és abból lett a lovazás. És én ezt a nehézkes előremenetet, az álmainak, vágyainak megvalósítását végig láttam és tapasztaltam, és ez hatalmas erőt adott nekem, és példaértékű dolog volt számomra is, hogy mennyi mindent el lehet érni kitartással, akarattal. Ezután már mikor ilyen komolyabb lovazási szintekbe mentünk, akkor pedig természetesen már engem is magával ragadott jobban, és ugye megértem én is mentálisan, mint fizikálisan arra, hogy tovább tudjam folytatni ezt a lovas.
Nagyon jó volt a folytatás, úgy tudom.
Igen, hál' Istennek sikeres volt a folytatás, de ez egy részben, sőt, nagy részben nagypapámnak is köszönhető, mivel fizikai rokkantsága van nagyapánknak, ugye fél keze van, nincsenek ujjai az egyik végtagján, és a kezén, és ő szeretett volna olyan saját lovakat, aztán a szüleim annyira nem pártolták, de ő már csak azért is a makacs Tapodi vérrel bevásárolt egy pónifogatot, és nem tudott sajnos ugye természetesen velük boldogulni, hogy ő szeretett volna, és én voltam ott meg már megint csak a fő segítsége, és mivel hogy jártam, rendszeresen segítettem mindenben, ő elkezdett engem úgy támogatni, hogy elkezdtünk versenyekre járni. És így a pónifogat fogatozásból nőttünk ki végül is a mostani énünkért.
Azért szeretném, ha elmondaná, hogy milyen helyezéseket ért el ebbe a fogathajtásba.
A fogathajtásban. Hát kezdtük a C kategóriával, ugye a legalapabb része, szépen bejártuk a ranglétrát. Ott is voltam országos bajnoki harmadik helyezett, és utána mentünk föl magasabb kategóriába, ahol pedig a nagy kettes fogadban, B kategóriában értünk el az első évünkben 6. helyezetet, és akkor a következő évben tudtuk megnyerni a B országos döntőt, ahol utána felkerültünk A kategóriába, és ott pedig minősültünk nemzetközi szintre, és utána pedig már ott egy másik szponzor által próbáltunk volna világbajnoki szinten érvényesülni, csak sajnos lóállomány hiányában nem sikerült ez a dolog.
Ezek mind nagyon szép eredmények. De aztán abba hagyta, nem?
Igen, sajnos abba kellett hagynom, meg abba hagytam, mert a mi anyagi hátterünk sajnos elég kevés ahhoz, hogy itt labdába tudjunk rúgni, és nekünk pedig saját magunkkal szemben is, és a lovak képzésével szemben is vagyok az elvárásaink, aztán nem tehetjük meg, hogy egész nap csak a lovaskocsin üljünk, fogaton üljünk, és képezzük a lovakat.
Ez a második téma, amiről szeretném kérdezni. Mert hogy van egy fő foglalkozása is, úgy tudom. Tehát a lovak, a hobbi, a tanítás, előtt szerelem. Van még egy munkahely.
Igen. A tűzoltóság a fő munkahelyem, az a fő állásom. Mivel, hogy én mindig is vonzottam tényleg az emberi segítségnyújtás oldalára, ezért az érettségi után nem tudtam még merre tovább, és szerettem volna egyébként egy nagyobb eredménnyel, mint az országos bajnoki címemtől nagyobb eredménnyel menni a főiskolára, de ez nem valósult, nem sikerült, ezért ugye elvégeztem egy lovas túravezetői szakmát a lótenyésztői mellett, de közben jelentkeztem tűzoltónak is, felvettek tűzoltónak is, úgyhogy így az lett a fő munkahelyem, a lovagás és a lovazás fogadhajtás azok pedig így a háttérbe szorultak másodállásként.
Igen, de nagyon sikeres a munkájában is.
Mivel sportember voltam világéletemben, ezáltal hál' Isten fizikumommal nincsen probléma.
Tájékozottam a Kiskunfélegyházi Önkormányzat elismerő oklevelet adott át Tapodi Rihárdnak. Ez év májusában. Gratulálok hozzá. És akkor ez év július 23-án pedig egy másik jeles dolog volt, ahol szintén nagyon jó szerepelt.
Ott rendeztük a versenyünket.
Igen, milyen verseny?
A házi szabadidő lovasport szakszövetség által rendezett versenysorozatban vettünk részt, és a Félegyházi Lovardánk egy állomása volt ennek a versenysorozatnak. Utánpótlás gyermek szabadidő versenyzőknek adunk lehetőséget gyakorolni, versenyrutint szerezni, tapasztalatot gyűjteni arra, hogyha a későbbiekben afelé hajlanának, hogy komoly versenyzők szeretnének lenni, akkor már meglegyen az alapképzettségük e szinten, és itt ugye sokkal kisebb költségekkel, sokkal egyszerűbben bérlovakkal tudnak dolgozni, vagy éppen az iskola lovakkal, amiket tanulnak a hétköznapokban is lovagolni. Nem kell ehhez saját lovat vásárolniuk, nem kell rajtengedély vizsgát tenniük, nem kell még ehhez sportorvosi. Ehhez egy egyesület kell, amiben lovagolnak is tagok, és ezáltal tudnak tényleg versenyrutint tapasztalatot gyűjteni már a nagy szintű versenyekhez.
És akkor ez már a tanári pálya.
Ez már a tanári pálya, igen.
Igen, miből áll ez a pálya?
Én a tanári pályámat már sokkal korábban kezdtem egyébként, mert mikor még versenytáncoltam, akkor ugye ott is már tanítottam.
Jó, álljunk meg egy szóra. Itt nem egy országos fogadhajtó bajnok, nem egy tűzoltó. Milyen?
Tehát az a sportfér.
Dősőrmester.
Igen, dősőrmester.
Van. Csak jelen, hanem egy táncos is. Hogy kell ezt értelmezni?
A múltbéli táncos sajnos, mert hogy a fogadhajtás és a táncot azt párhuzamosan csináltam. Ez a baj, csak így, hogy kapkodva.
Ennyi fér egy fiatalember életébe, de úgy tudom, hogy nem magányos ez a fiatalember.
Természetesen a feleségem, mint aki a volt táncpartnerem és a táncegyesületnek a vezetője, van szerencsére egy gyönyörű ikerpár fiaink, akik majd most márciusban lesznek 5 évesek, most középső sovodások. És szeretnénk velük is megismertetni minél több lehetőséget a világban, hogy minél nyitottabbak legyenek.
Majd eldől, hogy ki az erősebb, hát a lovaglás.
Hát elég fiús fiúk, úgyhogy de én is fiús fiú voltam, és úgy szeretem táncolni, mert akkor a nők vettek körül. Most is mondjuk, mert most a lovaglásban is 98%-uk nő és hölgy, és elég ilyen és élet ez a sportág is. De szeretnek táncolni és lovagolni is, de most még nem terheljük őket ilyen dolgok, amivel mi mind a ketten úgy vagyunk, hogy 10 évtől tudjuk olyan szinten terelgetni a sportkarrierüket, hogyha szeretnének sporttal foglalkozni, hogy akkor már érdemes munkát tudnak fektetni bele, és nem az lesz, hogy meg lesznek erőszakolva, hogy ők ezt nem akarják, és mellett fáradnak, mire már odaérhetnének, hogy tuti lenne a dolog.
Nagyon jó. Nagyon helyes szülői viselkedés. Ahol most beszélgettünk, az a város szélén. Egy nagyon szép lovas farm. A kamera, hogy megmozdult a ló, hát ez kiábrándító.
Muszáj. sajnos ugye esténként felügyelet nélkül vannak, vagy amikor éppen szolgálva vagyok is, tudnom kell, hogy mi zajlik is, mi történhet a tanyán, hogyha véletlen baj van, akkor ugye egyből tudjuk hívni az átlagost, vagy éppen tudjam hívni a kollégákat, hogyha olyan emberek tévednének erre a vidékre is. De hál' Istennek egyelőre még nem történne.
Akkor ez 21. századi lóttartás.
Természetesen. Muszáj most már ugye ilyen szinteken is fejlődni és modernizálódni, mivel hogy eddig a ménesekből tudtak lovakat válogatni, az emberek több száz, több ezer lóból, most pedig abból az egy-kettőt kell megtartanunk, ameddig csak lehet is talpon tartani, úgyhogy most még nagyobb figyelmet kell, hogy kapjanak a lovak, mint a régi időben.
Milyen vidéken élni?
Imádnivaló. Én úgy gondolom, hogy máshogy nem is lehetne. De mint tudjuk, igen, tudnak máshogy is élni. Nekünk az egy börtön lenne, hogyha nem vidéken élnénk, ebben biztos vagyok. Tapodi Rihába voltam, Iskolunkfélegyházán, a Zöld Mező lakótelepen, a Tapodi lovas tanyán.
A felvételt Ámen Zsóka készítette.
Nyugdíjasok között szép számmal vannak olyanok, akik korábbi vágyaikat szeretnék megvalósítani, és erre meg is keresik a lehetőségeiket. Egy nem gondtalan, de elégedett nyugdíjas tanárnő is ezt teszi, aki mostani életéről mesélt nekem.
Régen találkoztam már olyan nyugdíjassal, mint az én egykori kedves kolléganőm, Dubócki Katalin, akinek egyetlen egy panaszszava sem volt a beszélgetés közben.
Az Élet Kenyere Alapítvány székházában vagyunk. Előzetesen beszélgettünk, akkor mondtad, hogy most ez az itteni torna az, ami a szíved csücske.
Így van.
Hogyan is kerültél ennek a közelébe?
Ez egy régi történet. A 11. kerületi családsegítőben, amikor még a Mérnök utcában volt, akkor betévedtem egy angol tanfolyamra. Nagyon kedvesen fogadtak, és mint utóbb kiderült, ezt a metodista egyháznak a misszionáriusai szervezték. Na most az az intézmény megszűnt, átkerültünk a Bogdánfi utcába, és felfedeztem egy jóga tanfolyamot. Makács Évának hívják azt a természetgyógyásznőt, aki sajnos már meghalt, és ő tett egy olyan felajánlást, hogy betegségéből, ha kigyógyul, akkor egy ingyenes jógacsoportot fog alakítani. És azok mi voltunk. Jártam az angol tanfolyamra, amit a metodisták Értem. Csináltak, és közben jártam a jógára is. Ja. És mind a két tanfolyam valamiért meg kellett, hogy szűnjön. A metodisták akkor már itt a Villányi úton tartottak istentiszteleteket. Átkerült ide az angol tanfolyam, és halódott a jóga. Nem hagytam annyiban, és megkértem, hogy itt folytassuk a jógát. Újra szerveztem a csapatot, és akkor itt a pincében tornáztunk. Közbeszólt a COVID is, szünetet is kellett tartanunk. Igen. Hallottam, hogy itt-ott azért szabadban is tornásznak. Én erre kedvet kaptam ennek a Villányi úti helységnek. Van egy kicsi kis kertje, szerencsénk van, mert használhatunk egy tornácot is. Ha az eső esik, akkor sem adjuk fel, és csináljuk.
És mit tapasztalsz?
Voltak, akik lemorzsolódtak, mert fél, hogy megfázik, de volt, aki meg kifejezetten ennek örült, hogy ő nagyon szeretné, hogyha itt kint maradnánk.
Friss levegő az mégiscsak egészségesebb. Igen. Ami viszont kockázat, hogy a hidegben merevebbek az izmok,
Igen.
születek.
Álló gyakorlatokra át kellett igazítani a tornasort. Mindenfelé kutattam, hogy hol találok olyan álló jóga gyakorlatsort, ami kitesz egy órát.
Felelősséggel jár az, amit teszel másokkal, szakértelmet igényel.
Igen, ezért kértem meg, hogy feltétlenül egy jógatanár jöjjön és nézze meg, hogy hogy dolgozunk.
Kik járnak ide?
Nagyon vegyes a társaság. Említem például az egyik angol tanárunkat, aki amerikai, szintén lelkész, és itt tanít angol tanfolyamot, és jön hozzánk tornázni. Akkor a lelkész is bekapcsolódott. Van, aki Kőbányáról jön, és minden alkalommal itt van. Ma jött egy fiatal ember, akit a házban láttam egyszer-kétszer. Aztán van, aki itt lakik a közelben, van, aki angol tanfolyamról jön, de vannak régi kolléganők is.
Ez a hely, ez az életkenyere több közösséget is összefog, átjárhatók a közösségek.
Igen.
És nem feltétlenül kell csatlakozni ehhez a vallási közösséghez.
Így van, tehát ez nem feltétel.
Végül is ez egy önkéntes munka. Mi az, ami téged ösztönöz arra, hogy ezt végezd?
Hú, ezt nehéz megmondani. Egy olyan belső kényszer, hogy valamit szeretnék adni. Fontos volt mindig, hogy elfogadjanak, hogy szeretetet tudjak adni, szeretetet tudjak kiváltani az emberekből.
Hát miután az... énekszakos vagy, rengeteg élmény az, amit okoztál a gyerekeknek, de választottál egy másik területet.
Az is megvolt egyébként az éneklés folytatása. Egy volt kolléganőnk ugyanis elhívott egy ünnepre egy idősek otthonába, és nagyon nívós műsort találtam, és egy olyan kis csapatot, akik azt mondták, hogy ők annyira szeretnek énekelni, de nincs vezetőjük. És én mondtam, hogy én nagyon szívesen elvállalom a drága időseim már, az ebéd utáni lazulás helyett ott ültek körben, várták az éneklést.
Akkor párhuzamosan ment a jóga, ment az ének. És
az iskolai énekkar, ment a német tanfolyam, ami szintén itt van.
Betábláztad magad.
Igen. Őszintén bennem is felmerült az, hogy már egy kicsit sok vagyok magamnak.
Úgy tűnik, hogy itt valósítod meg azt, amit szeretnél, mert itt adsz is magadból, de tanulsz is, és lazulsz is, közösségben is vagy.
Nagyon régen csinálom az angolt, és nagyon szeretem. Itt az angol tanfolyam is nem csak tudást nyújt, hanem társaságot is, de ilyen lehet a német is, ami két hetenként van ugyanitt. Sajnos egyik nyelvet sem tanultam iskolában. Valahogy mégis úgy alakult az élet, hogy mind a két nyelvet értem, és meg tudom magam értetni.
Ez már nem a kezdőszín.
Bizonyám, az angol tanfolyamon is most 5 vendég volt Amerikából. Ez elég gyakori, hogy jönnek, tehát ez nekünk nagyon sokat segít, hogy tudjuk a nyelvet velük gyakorolni. Nekem fontos, hogy a nyelvet bírjam, hiszen a gyermekeim, most már mondhatom, hogy mind a kettő külföldön él. És erre én nagyon büszke vagyok, hogy úgy tűnik, hogy mind a két gyermekem megállja a helyét külföldön is.
Hol élnek?
A nagyfiam Angliában él, 7.-8. éve, úgyhogy az unokáim...
távol vannak. Te tudsz velük kommunikálni?
Igen, nagyon hálás vagyok az internetnek ezért, mert még kezdő vagyok, de azért a kisebbik unokám mindig tanít, hogy mit kell megnyomni nagyi ahhoz, hogy tudjunk beszélni.
Ők két nyelvűek?
Hogyne. Lizikém szokta is mondani, hogy nagyi, te úgy beszélsz angolul, mint a villamoson a hangos bemondó. Ne is próbálkozz, nagyi. Ezzel szemben most már mindig dicsér. Lerajzolja a szótárt, visszaemlékszik, hogy mely szavakat kell nekem megtanulni.
De jó ez, hogy az unoka tanítja a nagymamát.
Én meg azzal hálálom meg neki, hogyha bármi probléma van, akkor felhív engem telefonon, hogy itt vagy-e, nagyi, mondom, persze, mindig itt vagyok, és akkor olvasok neki.
De nem úgy, angolul.
Nem, nem. Én próbálkoztam őszintén az angol társalgással, a unokáimmal. A fiam azt mondta, hogy a magyar nyelvre tanítsd őket, a magyar népdalra. ott van egy olyan közösség, akik magyar néptáncot tanulnak. Tehát mind a két unokám magyar néptáncra jár. Jól vannak, megtalálták a helyüket ott kint.
És a kisebbik?
Ő most elvállalt egy norvégiai munkát, egy szállodában pincérséget művel, Lillehammerben. Az internetnek köszönhetően van egy ilyen lokátorom, szoktam őket követni mindig, és bizony az egyik 1600 kilométer, a másik meg 1400, tehát egyik messzebb, mint a másik.
Hát igen, így hozta az élet.
Igen.
Nem könnyű.
Nem. És ha én bánatos is vagyok néha. Nagyfiam mindig szokta mondani, anya, non para, olyan nyugalom árad belőlük, ők már megszokták a problémákat. Nem befeszülnek, hanem azt nézik, hogy hányféleképpen tudják megoldani.
Sajnos mi nem így szocializálódtunk.
Így van.
Hogy néz ki egy napod?
Általában 5-6 óra felé én fenn vagyok, akkor nyomogatom egy kicsit a telefonomat, amire nem vagyok nagyon büszke. Megnézem a naptáramat, hogy milyen elfoglaltságom van. Tulajdonképpen úrinő vagyok, mert a kedves párom nagyon szeret és nagyon jól tud főzni, a bevásárlást is intézi. Tegnap például a Gazdagréti Művelődési Házban Pokornilia Füst című estjén csodálkoztam el. Előző nap az Örkény Színházba kaptam egy jegyet. Előfordul, hogy megyek a paradontológiára.
Fogénygyulladásod volt? Vagy
egyszer elmentem a fogorvoshoz, hogy a fogkövet legyen szíves letisztítani, és akkor mondta, hogy jó lesz, hogyha a paradontológián meglátogatom. Nagyfiam azt mondta, hát anya, ha azt szeretnéd, hogy egy pár
fogad még legyen.
Igen, gyorsan fogadj szót inkább.
Tehát van, amikor orvosi kezelés.
Aztán van a német, az angol, a kórus most beindult a volt iskolámba. A kiskert is az enyém a házunk előtt. Tehát... A szüleim voltak ilyenek. Én nem láttam a szüleimet se leülni, se nyaralni nagyon. Szóval ők a munkának éltek. Én is úgy érzem, hogy olyan vagyok, aki nem tud leállni.
Sok minden kell csinálni úgy, ahhoz, hogy az ember úgy érezze, hogy hasznosan igen. És tartalmasan tölti az életét.
Fel kell készülnöm arra, hogy ha valakinek segítenem kell, akkor legyen miből adnom.
Magáról a civil rádióról nem sok szó esett eddig műsorainkban, ezért hiánypótló a következő interjú.
A napokban föltöltöttem egy adást egy külföldi adóra, és akkor eszembe jutott, hogy nekem ez már természetes, mert volt olyan szerencsém, hogy tesztelhettem ezt a lehetőséget, és ennek kapcsán eszembe jutott, hogy 3 éve még az volt a gondunk, hogy megszűnünk a FM 98-on. Arra gondoltam, hogy megkérem Cserháti Ákost, a TV Rádió ügyvezető igazgatóját, hogy nézzük át együtt ezt a 3 évet, hogy mi is volt.
Igen, 2019 végén az egy nagy sok volt számunkra, amikor megtudtuk, hogy frekvencián többé nem szólalhatunk meg 25 év után. Hát átgondolva, meg hogy hova jutottunk most, azért akkor is tudtuk, hogy szemben a 90-es évekkel, vagy a 2000-es évek elejével, amikor ugyan létezett az internet valamilyen formában, de nem annyira, és nem olyan természetesen, mint ahogyan most a csapból folyik a víz, és hogy hál' Istennek létezik az a fajta platform, az a felület, ahol ugyanúgy meg lehet szólalni, tovább lehet menni a műsorsugárzással, sőt, már akkor is, 3 évvel ezelőtt nagyon sokan mondták, hogy mi eddig sem frekvencián hallgattunk titeket, hanem vagy valamilyen mobil készülék segítségével, vagy számítógép, tehát interneten keresztül, és nem frekvencián.
Akkor hoztatok különböző rádióktól műsorkészítőket, akik elmondták, hogy a podcasté a jövő, és azt se tudtuk, hogy mi az. Arra gondolok, hogy lehet, hogy a hallgatóink között sem mindenki tudja, hogy esetleg egy-két ilyen alapfogalmat az elején, ha tisztáznánk.
A podcast az egyrészt egy technológia, egy felvett, rögzített hanganyag, amit le lehet tölteni és meg lehet hallgatni. Tehát kvázi olyan, mint bármelyik rádióműsor, ami elkészült, hogyha a technológiáról beszélünk, azt hiszem, hogy az a nagy újdonsága, vagy amikor ez a 2000-es évek közepén megjelent, hogy fel lehetett ráiratkozni, vagyis nem kellett fölmenni egy weboldalra, vagy utána keresni, hogy na elkészült-e az új rész abból a sorozatból, abból a műsorból, hanem az ember, hogyha erre feliratkozott, automatikusan megkapta, mint egy SMS-t, hogy hoppá, megjött, és akkor ott meg tudta ezt hallgatni. Ez is ma már ez a forma teljesen természetessé vált, hogy nagyon sok közösségi médiumon keresztül fel tudunk iratkozni különböző tartalmakra. Másfelől műfajilag is más. Egy rádió esetében ott rádió műsorok valamilyen tematikus egységbe kapcsolódnak egymással. Ott azért nagyon fontos a 6 órával ezelőtti műsor készítő számára, hogy utaljon, hogy majd mi lesz 6 órával később, hogy legyen egy egységes arculata a rádiónak, legyen egy egységesebb adásfolyam.
Tehát itt mindegyik egy önálló.
Podcast esetében viszont ott mindenki egy önálló műsort készít, nem is feltétlenül számít a műsorhoz, valaki 30 perc, lehet, hogy a következő epizód 55 vagy 75 perces lesz. Sokkal szabadabb elemekkel operál, még mondjuk egy klasszikus rádió műsorban az ember bemutatkozik, felvezeti a témát, addig egy podcast esetében akárhogy történhet, ott tényleg a készítőnek a saját szabad gondolatai jelennek meg, mert hogy az ő magáról szól, vagy arról a csapatról, aki ezt készíti, nem kell minden esetre hozzá igazítani a tartalmat, vagy a megszólalási formát ahhoz, aki előttem van, és ahhoz, aki utánam jön, mert nincs ilyen.
És a streaming?
Ez maga az internetes sugárzás. Tehát az, ami a frekvencián, mint az éterbe kiküldött jel, az ember rádiófrekvencián keresztül egy készülék segítségével hallgatja a rádióműsor, a stream az pedig az internetes, tehát nem a levegőben, vagy ilyen formátumban tovább terjedő jel, hanem interneten keresztül. De az egy folyamatos sugárzást jelent, tehát, hogy ott az ember bármikor bekapcsolja mondjuk a civil rádiót, a nap 24 órája van, akkor ott szól valami, ott van egy műsorfolyam, és nem pedig arról van szó, hogy megkeresek valamilyen műsort, kedvelek valamilyen podcastot, követem, és akkor meghallgatom, amikor meg akarom hallgatni, hanem a stream esetében, abban az időben szól valami, ugyanúgy, ahogyan egy klasszikus rádiónál az ember bekapcsolódik.
Javarészt a mi szerkesztőink az Anchort használják podcast felületnek, meg rajta keresztül a Spotify-t is.
Nagyon sok ilyen podcast osztó, készítő platform létezik, az Anchor az az egyik ilyen, ami számunkra azért volt jól használható és kedvező, mert hogy egyszerű a használata, és több olyan helyre osztja szét, jeleníti meg ezeket a műsorokat, amiket mi feltöltünk, amelyeket egyébként felhasználók használnak. Hiszen sok végpontja is van, vannak, akik ezt a lehallgatót, vannak, akik egy másfajta hallgatói felületet kedvelnek, az Anchor több ilyet használ párhuzamosan és jeleníti meg.
Van valami tapasztalatod, vagy hallasz olyasmit, hogy a hallgatottságunk csökkent, vagy nőtt, vagy stagnál?
Nyilvánvaló, hogy a frekvenciás sugárzás az egy többlet. Az mindenképpen elér olyan embereket, akik mondjuk interneten nem szeretnek hallgatni. Az látható, megérzékelhető, hogy a leghallgatottabb műsorság minden rádió esetében az a reggeli és a délutáni, és ez az autós ingázásnak köszönhető. A legtöbben autóban hallgatnak rádióműsorokat. Ott is már elterjedőben van az a technológia, ami internet alapú, és akkor az ember csak benyomja azt a gombot, amin keresztül szól az adott internetrádió, vagy az, amit szeretne hallgatni, de azért még a hagyományos rádiókészülékek az autókban maradtak meg a leginkább. Van több olyan tudatosító spotunk, hanganyagunk, amiben igyekeztünk elérni a hallgatóknál, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy mondjuk az autóban tudják hallgatni a civil rádiót, de bonyolult ahhoz képest, ahogyan egy rádiókészüléknél benyomunk egy gombot, azt már, hogy dugd össze, keresd ki, kapcsolódj össze vele, és akkor, ha megtaláltad, nyomd még meg ezt a gombot, tehát ez már túl.
Meg legyen egy állandó internet kapcsolata.
Így van, igen, igen.
Hát viszont a előadásban ott az ország közepe voltam, aki tudta hallgatni. Podcastokat meg gyakorlatilag bárhonnan, mondhatni, hogy a világban.
Így van. Eljuttatni nehéz, ugye az pláne egy közösségi rádió számára, de azt hiszem, hogy minden média produktumot előállító, podcastoló számára is ez egy nagy kihívás, hogy amikor elkészült a műsorral, ugye amikor frekvencián szól valaki, és ott van műsora, akkor úgy érzi, hogy elkészült a műsor, hallgatták, ez kiment, és vége. Még az internetes világban igazából pontosan itt kezdődik, ahol elkészült a műsor, ott kezdődik annak a terjesztése, és ez egy nagyon nagy kihívás, mert szinte sokkal több energiát kell belerakni abba, hogy azt a műsortartalmat eljutassuk ahhoz a közönséghez, akit mi feltételezünk mögötte, vagy szeretnénk elérni. Igen, ez biztos, hogyha hallgatottságra kérdeztél rá, az nagyon látható, hogy az egy időben való műsorhallgatók száma, tehát akik streamen hallgatnak, és a műsorfolyamot, ami most éppen szól, az lecsökkent. Viszont azoknak a száma, akik valamilyen formában, legyen ez az Anchor, legyen bármilyen platform, hogy ott hallgatnak minket, vagy ott keresnek rá műsorokra, ott viszont igen magas számok elő tudnak jönni, és ebben benne van az is, hogy amikor az ember interneten keresztül hallgatna mondjuk egy streamert, akkor azt mondja, hogy nem fontos ezt most nekem meghallgatni, mert tudom, hogy ezt a műsort, ezt meg tudom holnap után is hallgatni. És számunkra például ez egy nagy kihívás volt, hogy kevésbé foglalkoztunk az internetes megjelenésünkkel, amikor pedig az emberek már csak interneten értek el minket, akkor hirtelen ott volt, hogy nagyon kell egy archívumrendszer, hogy megtalálják könnyedén a műsorokat, hogy ne valami szénakazalszerű pogjában kelljen kutakodni, mert ez is számukra egy kihívás. És például egy archívumrendszer, ahol, mint egy könyvtárban nagyon könnyen megtalálható egy adott műsor, ez hihetetlenül fontossá vált.
És akkor jött egy meglepetés.
Igen, mi korábban is nagyon sok segítséget kaptunk különböző európai közösségi rádióktól, és amikor elvesztettük a frekvenciánkat, fokozottabban figyeltek ránk, meg kíváncsiak voltak szolidaritásban, mert mindenféle szempontból, hogy mi történik velünk, és mi fél év alatt éreztük azt hallgatói visszajelzésekből, hogy egy ilyen archívumra szükségünk van. És bár ez olyan egyszerű, magától értetődőnek tűnik, hogy az ember rámegy egy felületre, és ott vannak szétválasztva a műsorok, egy ilyennek a létrehozása az nagyon komoly, mögöttes háttérmunkát igényel, fejlesztést. Ez nem annyira magától értetődő, nagyon sok energiát igényel. Ezt mi éreztük, hogy nincs bennünk ez a háttér, ez a forrás, de ezeknek a különböző európai közösségi rádióknak, és leginkább a bennünk kapcsolatban lévő német anyanyelvű rádióknak létezett egy ilyen archívuma, ami Németországban, Ausztriában, Svájcban elég ismert, és több tucatnyi rádió használja is. És egy német rádió kezdeményezésére kaptuk ezt mi meg, ezt az eszközt. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy találnának forrásokat arra, hogy egy magyar formátumra ezt ültessük át, és kezdjük el ezt használni.
Tehát gyakorlatilag ők kerestek meg minket.
Ők kerestek meg minket ezzel, illetve mi folyamatosan kapcsolatban voltunk, és nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan működik az internetes rádiózás, úgyhogy nincs frekvencia, és ennek a tanúságait is szerették volna hallani. Az egyik ilyen tanúsága az volt, hogy egy sokkal komolyabb archívumrendszerre van szükség, mert az emberek valamilyen feliratkozási rendszeren, archívumon keresztül fognak keresni és átalálni műsorokra.
Tehát ez egy olyan közösség, ahol kapunk is és adunk is, mert betesszük az anyagainkat, és ugyanakkor hallgathatjuk történetesen az osztrák vagy német magyar nyelvű adásokat.
Igen, ebben az egészben az a nagyon jó, hát egy nagyon egyszerűen használható felületről van szó, akár hallgatói, akár műsorkészítői szempontból is, és le lehet válogatni rádiókra, tartalmakra, mindenféle szempont szerint külön lehet választani, és meg lehet találni műsorokat. És ők is nagyon intenzíven használják, ezeken műsorokat lehet cserélni, letölteni. Nagyon jól működik együtt az olyan közösségi média platformokkal, ahol lehet népszerűsíteni a műsorokat, és jól is néz ki vizuálisan, tehát a mai igényeknek megfelelően programozták ezt le.
Tehát lehet illusztrálni is néhány képpel a leírtakat, és mint műsorkészítő azt érzem igazán nagy előnyének, hogy nem vagyunk időbe kötve, mert ha adásba lemegy egy 10 perces anyag, online felületre föl lehet tenni ugyanannak az eredeti hosszabb anyagát.
Igen, itt szét lehet darabolni, itt lehet hosszabb formátumban is feltenni. Itt a terjedelem az semminek nem szolgáltat.
Ha össze akarnánk foglalni a 3 évvel ezelőtti állapotot, és a mostanit, jobban jártunk, idézőjelbe, vagy rosszabbul?
Mindenképpen jobb szerintem a frekvencia. Nekünk a frekvencia elvesztése azért jelentett problémát. Most a túlélést és egyébként más irányokba fejlődést is jelenti egyben, mert valóban az ilyen típusú eszközökkel, platformokkal el lehet érni olyan embereket, akik egyébként a frekvencia szűkítettsége miatt nem voltak elérhetőek, vagy nem fókuszáltunk rájuk. Például ezen a platformon keresztül nagyon izgalmas látni, hogy visszajeleznek német nyelvterületen élő magyarok, akik ismerik ezt a gyűjtő archívumot, és ezen keresztül ismerték meg a civil rádiót, vagy azokat a műsorokat, amelyek erre feltöltése kerültek. Itt nagyon kitapintható, hogy ezek a műsorok ehhez a rádióhoz és a civil rádióhoz tartoznak.
Hát remélem sikerült fölkelteni többeknek az érdeklődését. Azt én megígérhetem, hogy a honlapra föltesszük ennek a osztrák adónak az elérhetőségét. És nagyon szépen köszönöm Cserháti Ákosnak a beszélgetést.
Az iménti témáról podcast oldalainkon hosszabban is hallhatnak. A beszélgetőtárs Kéri Júli volt.
Műsorunk ezzel a végéhez is ért. Reméljük, találtak benne kedvükre való témát. Ismételt meghallgatásra több lehetőségük is van. 2 hét múlva ugyanitt ugyanebben az időpontban, de minden páros héten szerdán este 8 órakor is. Hallgatható az adás a Civil Rádió neten és a Facebookon is. Továbbá van podcast csatornánk, amelynek elérhetősége anchor.fm/60-túl. Új műsorral december 10-én jelentkezünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk és Torda Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a mai szerkesztő, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.